Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Ézsaiás könyve 5. fejezetének első 7 versében a következőképpen. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövérhegy oldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes veszővel. Közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termet. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, és vad szőlőt termet. Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék. Kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják. Fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. Mert a seregek urának szőlője Izraelnek háza, és gyönyörű ültetvénye Júda férfiai. Törvénytartásra várt, és lett törvénytiprás. Igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, itt van az ősz, itt van újra, és itt van az aratási, hálaadási ünnepek, a szüreti bálok ideje is. Izraelben állam és vallás elválaszthatatlan egységében ez a kettő össze is tartozott. És éppen nemrég volt az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület sorozatában a Szukkót ünnepe, a lombsátoros ünnep, amely most volt nemrégiben. Ilyen értelemben nagyon is időzített ez a mai ige szakasz. És hasonlóan ahhoz, ahogyan Izraelben ünnepelték a lombsátoros ünnepet, amikor egész Jeruzsálem kivonult a szőlőhegyekbe, ott lombsátrak alatt laktak 7 napon át, és ünnepeltek csapongó, sokszor kicsapongó, jókedvel, énekkel, tánccal, lakodalmas és szerelmi játékok között. És közben lantosok járták be a sátrakat, és kezdtek az énekükbe. Mindenki ilyenkor elhallgatott, elcsitult a nevetés, meg a vidám zsivaj, és feszült figyelemmel hallgatták az éneket. Általában egy meglepő csattanóval végződött, egy jó ötletre és képre épült. Ezt a stílust lehet látni a Szentírásban is, az énekek énekében, ahol ilyesfajta verselés és éneklés került leírásra. Ugyanakkor kemény beszéd következik ebben a proféciában. A Jézust otthagyókhoz hasonlóan mi is feltehetjük a kérdést, hogy ki hallgathatja őt. Hiszen ők is ezt érezték. Jézust hallgatva ez olyan kemény beszéd, ami szembesít minket a magunk hibáival, sőt bűneivel, és hát ezt nem lehet igazából elviselni. Ki hallgathatja őt? Igaz, most valahogy könnyeden indul a proféta, de valójában egyáltalán nincs könnyű dolga, hiszen hát tudjuk jól, hogy mindig nehéz átadni olyan üzeneteket, amelyek ilyesfajta kemények, amelyek szembesítenek a hibáinkkal, amely valami módon felelősségre von, és az emberi lélek az olyan, hogy ezt leginkább szereti elhárítani magától különböző módokon és különböző vehemenciával teszi ugyanezt, de a legtöbbször a reakció az, hogy becsukjuk a fülünket ennek hallatán. Hát most ebben a helyzetben úgy tűnik, hogy Isten úgy gondolta, hogy A prófétának akkor adja a kijelentést, amikor az ünnepek körében a kezdet az nem lesz olyan szokatlan, hiszen beleillik a romsátoros ünnep mindennapjaiba. Vannak, akik azt feltételezik, hogy egyenesen az előkelők sátrához megy oda Ézsaiás, hogy ők hallják ezt az éneket. Minden esetre, hát az 5. fejezetben vagyunk, és sejthető ebből is, hogy Ézsaiás próféta még a működése elejénél tart. Nem volt ismert Izraelben, tehát nem arról van szó, hogy rögtön tudják, hogy kicsoda ő, hanem hát valóban egy ilyen énekesnek tűnik, aki hát valami érdekeset fog most nekünk előadni. És hát szinte ezt az ünnepi hangulatot fokozza ezzel a dalával a próféta, mint egy vándorénekes, és hát ennél persze aztán többre megyünk, és többre jut el a profécia, de most még ott tart, hogy egy szőlős kertről énekel a kedveséről, könnyed lírai formában, hogy hogyan is működik ez, hát rengeteg mindent megtesz a gazda érte, még rejtve van, hogy ki a szőlő ura, hogy ki mit jelent ebben a példázatos énekben. Egyelőre könnyedén halad ez az ének, és valóban szép és mintaszerű ez a szőlő, méltán várhatja a gazda, hogy jó szőlőt teremjen. És ki most föleleveníthetné életének momentumait, hogy hogyan is valósult meg a gazda aprólékos gondoskodása, akár a keresztelésünktől, vagy aztán a különböző művelési lépéseken, ugye a példázatban kerítésről, borsajtóról, toronyról van szó, aztán a kertgondozásról, kapálásról. Kiki sokféle lelki élményben részesült, amiben megtapasztalhatjuk hiszen atyai gondoskodását. Vagy ott lehetnek előttünk azok az alkalmak, amelyek külsőleg is jelzik az isteni gondoskodást, mint mondjuk a konfirmáció, vagy esküvő, konferenciákon való részvétel, csendes napok, vagy sokféle istentiszteleti bibliaórai alkalom, igei eredmények és igei alkalmak, közösségi megmozdulások. De ugyanígy gondolhatunk mostani temetésünkre is, hiszen valami módon Isten még ilyenkor is meg akar minket szólítani. Lehet, hogy most nem a vidám ünnep van előttünk ilyen értelemben, hanem inkább a gyász, de az is biztos, hogy Isten most is szólni akar hozzánk, és éppen ezért odafigyelhetünk az ézsaiási proféciára. Mert a gazda mindent megtett, ami a szőlő terméshez szükséges. Elmondja Ézsaiás, felásta a földet, megtisztította a kövektől, aki dolgozott ilyen területen, hogy tele van kővel, nagyon jól tudja, hogy ez egy nehéz és fárasztó dolog. Összegyűjtötte ezeket a köveket, aztán falat emelt belőle a szőlős kertet védendő. Ne úgy járjon, hogy átszaladnak a vadak és lelegelik. Egy hegyoldalon képzeli el ezt a szőlős kertet a példázat, amiben őrtornyot is épített, hogy ne csak az állatok, hanem az emberek ellen is megvédje. Aztán nemes veszőket telepített bele ebbe a kertbe, ebbe a szőlőbe, hogy jó termés legyen belőle. És aztán olyan történt, ami a természet világában tulajdonképpen lehetetlen. A nemes szőlő vagy szőlőt termet, vagy más fordítás szerint egres termet. Így hát vége szakad a könnyed világi ritmusnak, és most már megszólal a prófétai hang az énekben. A legkomolyabb dolgokról beszél most már, és bíró úr hívja Jeruzsálemet, és Júdát, azt mondja, hogy ítéljétek meg ezt az esetet. Ítéljetek köztem és a szőröm között. Hogy mit kellett volna még tenni, amit ne tettem volna meg? Volt-e joga és oka nemes gyümölcsöt várni ennek a gazdának? És miért termett akkor ehetetlent mégis? És mielőtt válaszolni tudnának, tulajdonképpen megy tovább az ének, és az ítéletet is közli. Most már a gazda lerombolja ezt a védőfalat, nem lesz meg a védelem. Földújja az egész kertet, pusztává teszi, szinte elsivatagosodik a kert. Elhordják a tőkéket, akár tűzre valónak majd az emberek, az állatok összetaposnak, mindent lelegelik. Nem gondozza többé a gazda, hanem gazveri fel. Sőt, még azt is mondja, hogy a felhőknek is parancsolok, hogy ne adjanak rá esőt. Hát ezen a ponton már természetesen mindenki tudhatta, hogy nem egy közönséges szőlős gazdáról van szó, hanem Istenről. A hallgatóság nem felelt, nem is felelhetett tulajdonképpen, mert most már érzik, hogy mégsem a bírói székben ülnek, hanem ott vannak a vádlottak padján. Ők a terméketlen, a rossz gyümölcsöt termő szőlők. És hát a proféta most már az Úrnak, a szőlőskert gazdájának akaratát és ítéletét nyilvánítja ki, hogy azért most tudatom veletek, hogy mit teszek a szőlőmmel. És jön a szétdúlás, az elpusztítás. Tövis és gazd feri fel. És így csattant szinte énkő csapás szerűen a végén a seregek urának szőlője, Izrael háza és Júda férfiai. Az ő országának igazsága teljesedik be az ítéletében. Ha nem jött meg a termés, akkor azt mondja, hogy elpusztítom ezt. Szójátékot alkalmaz a próféta, amikor a törvénytartásról és a törvénytibrásról beszél, ezt a héberben mispát és miszpá mondja ki, tehát ha figyelünk, akkor érezzük a rímelést és a szójátékot, de ugyanígy van, magyarban is elég jól meg lehetett ezt alkotni, a igazság és a gazság, ami a csodáká és a cöáká így hasonlítanak egymásra, és fölhívja azt a arra is a figyelmünket, hogy amit Isten vár tőlünk, az milyen könnyen fordulhat az ellenkezőjébe. Szinte a szójáték szerint csak egy apró módosítás, egy-két betű módosítása csupán, és már is az ellenkezőjét kapjuk, mint amit Isten vár tőlünk. És talán ez is az oka annak, hogy kicsinek érezzük a különbséget sokszor a dolgok között. Az igaz és a hamis között. Az igaz és a gaz között. A közkedvelt nevelés elmélet szerint a gyermekeket elég fölvilágosítani, meg kell tanítani őket a jóra, és akkor ők ennek ismeretében már a jót fogják szinte automatikusan választani, hiszen meg vannak győződve róla, hogy ez a helyes, ezt kell követni. De valahogy a világban mégsem ezt látjuk. És ennek a felfogásnak éppen ez a példázat is a cáfolata, hogy hiába a gondozás, hiába a gondos nevelés, az ember, a gyermek és maga az egész nép is, látjuk jól, hogy milyen könnyen elfajzik. Ahogyan ezt Izrael népének a történetében olvassuk. De ahogy ezt az emberiség történelme is kiválóan példázza a világunkban. És megdöbbentő, hogy miközben formailag tulajdonképpen egy szerelmes dal indul Ézsaiás ajkáról, a végére vádbeszéddé lesz. A helyzet persze rosszabb is, mint egy hűtlen szerelmes esetén, mert ott lehet szó kölcsönösségről, itt viszont a kert esetén tulajdonképpen nem. A kertnek, mondhatni, nincs választása. Kövér hegyoldalon szinte gondozás nélkül is jót kellett volna teremnie. És ezzel szemben a gazda gondos szeretettel gondozva, odaadóan végzett munkája ellenére, miszerint metszette, kapálta, gazolta, öntözte, kerítéssel vette, körül és borsajtótásod benne, miért nem termet mégsem jót? Biológiailag, így is mondhatnám, hogy kutya kötelessége lett volna teremni a nemes szőlőtőkéket, és mégis vadszőlőt hozott. Hát abszurdum ez, és már is kész ezért a vádirat. Tegyetek igazságot köztem és szőlőm, közkezdődik a per, és megszületik az ítélet. Elsőre mondhatnánk, hogy hát ez nem minket érint, ez ott van Izraelben, nekünk most egész más a helyzetünk, de mégsem rázhatjuk le magunkról. Már ott is megfigyelt, hogy nem pogányokhoz szól, nem a környező népek fölött mond a próféta ítéletet, bár máskor megteszik ezt is a próféták, nem az otthon ülőkhöz szól, most sem az ige hirdetés, hanem a padokban ülőkhöz. Ézsaiás kétszeresen is úgy hivatkozik az Úrra, mint kedvesére, mint szerelmesére. És ha ez talán kissé merésznek is tűnik elsőre, mégsem egyfajta hamis költői fogás csak csupán, hanem az isteni szeretetnek a fontos része az Ószövetségben is az, hogy Istent ilyenfajta módon nevezzük meg, és nem véletlen, hogy Izrael népét is Isten maga is úgy nevezi, aztán az Új Szövetségben Krisztus is a maga népét, hogy hát az az ő mennyasszonya, az ő felesége, ha tovább lépnénk. Hát ilyen módon itt is a próféta ezért merészel így fogalmazni, mert Ézsaiás szenvedélyesen szerette az Urat, és éppen ezért tudott ugyanakkor azonosulni vele a felháborodásában is. Mert ez is megfontolandó, hogy amit az Úr fájdalommal néz népe életében, amin ő felháborodik, amire haragszik, arra tudunk-e mi is így tekinteni? Van-e bennünk annyi Isten iránti szeretet, hogy tudunk azonosulni ebben vele? Nem a hibákról van szó, meg a tévedésekről, hogy nem arról van szó, hogy mindenen felkapná az ember a vizet, hanem arról van szó, hogy amikor Isten haragszik a bűnök miatt, akkor tudunk-e mi is odaállni mellé, és van-e annyi szeretet bennünk Isten irány, hogy mi is együtt haragszunk vele. És ez a harag most lerombolja a kerítést a kert körül, hogy a vadak prédája legyen, lerombolta a védő kerítéseket Izrael és Júda körül is, hogy idegen népek szállják meg az országot, és vigyék fogságba a lakosságát. És őszintén tekintve egyházunk életére, benne levő temérdek bűnökre, azok leplezésére, sőt néha erénynek kikiáltására, hát nekünk sem lehet kétséges a diagnózis, hogy az Ószövetség választott népéhez teljesen hasonlóak vagyunk mi is. Mi is, bár az Új Szövetség választott népe vagyunk, de mégis rólunk is szól Ézsaiáson keresztül az Úr. És már csak azért is így van ez, mert eszünkbe kell jusson a másik példázat, amit viszont már Jézus mondott el, szintén a választott népnek, és arról beszél a szőlő munkások példázatában végső ítéletként, hogy majd a szőlőt másoknak adja a gazdag. És lehet, hogy most elsőre pökhendien azt mondanak, hogy hát igen, mi kaptuk meg. A zsidóktól elvétetett, és más népek köztük, mi magunk is, az egyház népe vagyunk most már a szőlőnek a birtokosai, vagy legalábbis művelői. Csak vigyázzunk az ilyen kijelentéseinkkel, mert szép szlogen ugyan a keresztény Európa, csak éppen visszásan cseng az ajkunkon, mint ahogy Ézsaiás ajkán is így csengenek ezek a szavak, hogy törvénytartás, törvénytiprás, igazság, gazság. Mert hát mégis végül hol vannak Európa keresztényei? És ne egyszerű népszámlálási vagy egyházi nyilvántartási statisztikára gondoljunk, mert ott nem sokat mond el a lakosság hitéről. És miközben keresztény Európát kiáltunk, hát valójában kontinensünkről egészen kiszorul már a kereszténység, és nem a pápát kell szem előtt tartanunk ugyan és annak származását, de a súlyokat, a súlypont módosulását, mozgását mégis jól kifejezi az. És hosszú ideig olasz pápák voltak, ez most megtört, és már akkor is mondták, most is mondják, hogy hát a következő már lehet, hogy európai sem lesz. Mert valóban a kereszténységnek a súlypontja már régen kivonult Európából. A próféta és a próféta szerelmese gyöngétséggel próbál éppen ezért észre téríteni, hogy vigyázz, nehogy vadszőlőt terem, mert akkor nem kerülheted el az ítéletet. Hát ez az ítélet roppant súlyos. Szinte mondhatnánk kegyetlen. De arról se feledkezzünk el, hogy a kegyelem ideje Jézus óta egyfajta hosszabbítást nyert. És még a visszajöveteléig tart ez a kegyelmi állapot és idő. Még van lehetőség, hogy az önkényünkből törvényességre térjünk, hogy a kiáltó gazságunkból igazságra térjünk. Van esélyünk, mert a gazda még hajlandó művelni a kertjét és ápolni életünket. Nagyfokú a hasonlóság az atya és a fiú példázatai között. És nem is tehetjük meg, hogy a fülünkben ne csengjenek azok a szavak, amelyeket megváltunk mondott a szőlő munkásokról, ahol már nem a szőlő, a vita partner és a vádlott, hanem azoknak a munkásai, de mégis nagyon hasonlít ez. De tegyük mellé azt is, hogy a kegyelemről is szólt Jézus példázata. Ott van a terméketlen fügefa, ami már semmire nem jó, ki kell vágni, és ekkor a vincellér, a fiú odaáll, hogy hát még egy utolsó utáni esélyt is adjunk ennek a fának. Még előbb egy kapálási haladékot kérek, és majd csak jövőre vágd ki, ha addig se lesz semmi eredménye. Kettős dologra figyelmeztet mindez. Egyrészt arra, hogy milyen komoly az ítélet, másrészt arra, hogy van esetleg még kegyelmi idő, de ez le fog járni. És ekkor már Jézus is arról beszél, hogy az ítélet kerül elő. És mi lesz ennek a terméketlenségnek a következménye? Hát tudjuk, hogy Jézus a gazda gondoskodásra, elvaduláshozó szőlőjének teljes mértékben jogos büntetés helyett a vincellért állítja elénk, aki még könyörög, és ezen a ponton sokszor könnyen meg is rekedünk, hogy hát akkor nincsen semmi baj, akkor majd úgyis még bőven van lehetőségünk. De nem áll meg itt a példázat, és nem mentességet ad, nem feledékenységről szól, meg nem törődömségről, hogy nem számít, hogy terméketlen ez a fa, hanem arról szól, hogy haladék van. De a haladék letelte után, aztán ugyanúgy a kivágásról beszél a vincellér is. Kinek is szól ez a szerelmes ének? Izrael házának, Júda férfiainak, ahogy a próféta megnevezi, vagy éppen magunkra alkalmazva, az egyház népének. Egy szerelmesen gondoskodó szeretettel indul ez a példázat, és aztán mégis elvadult életünkbe jutunk, és nem kerülhetjük ki az ítéletet, ha azzal hitegetjük magunkat, hogy Krisztus dolga úgyis majd csak a megbocsátás, a kegyelem, az majd minden bűnünket elfedezi, akkor valójában hazugságot beszélünk. A kegyelem az az, hogy a gazda körülárkolja a szőlőjét, hogy kerítéssel védi azt, hogy felássa, kitisztítja a kövektől. A kegyelem az, hogy ő megmerci, megkapálja, megöntözi, kigazolja, mérhetetlen szeretettel gondozza. A kegyelem az, hogy Urunk mindent megtesz azért, hogy jól teremjünk. De jaj nekünk, hogyha még ezek ellenére is bolond szőlőt játszunk, és a nemes tőkéinken vadfürtök teremnek. A törvényességre vár Urunk, mi pedig önkényeskedünk. A magunk feje után járunk, megszegjük a szavát, parancsolatait. Jaj nekünk, ha miközben Urunk igazságra vár, mi kiáltó gazságokat követünk el. A kegyelem azt jelenti, hogy Isten rengeteget dolgozik rajtunk. Közben előre is szól, figyelmeztet már óvaint, nehogy a hamis reményükben ringassuk el magunkat, hanem azt mondja, hogy vegyük komolyan már most is a szavát, mert a kedves esztendő lejár, és akkor már a vincellér sem ment meg a kivágástól. Amen. Imádkozzunk. Szerelmes gazdánk, hálával tartozunk neked, hogy szőlőt ültettél kertedben, hogy mindent megtettél, hogy jó földben, ideális körülmények között teremhessünk nemes tőkén szép fürtöket, édes nektárt. Óvod életünket minden nap, hisz körbeárkolsz, kerítést vonsz körénk oltalmul, őrtornyot építesz védelmünkre. Végtelen szereteteddel mindent, de minden lehetőt megtettél. Mi mást várhattál volna életünktől, mint kiváló szüretet? Mégis vadszőlőt találtál tőkéinken. Nincs mentségünk, hiszen mindent eljátszottunk. Nemes tőkén vadszőlőt termettünk. Mégis hadd emlékeztessünk egy másik keltre, amelyben verítékezve imádkozott fiad. Getsemánéban megharcolt döntése révén a Golgotán vére értünk is folyt. Ezért a vérét kérünk mégis, irgalmazz nekünk. Amen.